Most azonban fordulok vendégemhez, akit már láthatatok is a támnél, aki nem más, mint Jeszenszky Zsolt. Köszöntöm is őt a stúdióban. Szervusz Zsolt, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szevasz, mondanám, hogy Isten hozott, de én jöttem, úgyhogy köszönöm.
Attól még mondhatod, igen.
Kicsit megvastagodtál, amit utoljára találkoztunk.
Ez egy rendkívül figyelmes kezdés, köszönöm szépen előre.
De talált?
Amire akartam igazából beszélgetni veled, az az, hogy június 2-án, múlt hétfőn, ugye kalapáccsal támadták meg édesapádat, Jeszenszky Gézát, akiről talán a fiatal nézők nem tudják, hogy az Antal kormány rendszerváltás utáni első szabadon választott kormány külügyminisztere volt. Később egyébként volt washingtoni nagykövet, illetve az Orbán kormány alatt is szolgált még nagykövetként később. Na most te másnap egy publicisztikát írtál a Pesti Srácok oldalán, többek között azt, hogy az apád évek óta a sátánt szolgálja közéleti tevékenységével, de nem rossz szándékból, mert azt gondolná, hogy ő maga jót cselekszik. Na most a 70 éves támadóról jelenleg semmilyen információk nincs, lehet, hogy neked van esetleg több letudásod róla. G. Ferencként hivatkoznak rá a nyilvánosságban. Ő maga egyébként tagadta volna, hogy ez egy tudatos támadás lett volna, de hát nehéz nem tudatosságot látni ottól egyrészt kalapáccsal, másrészt benzinnel és egyéb eszközökkel felfegyverkezve követte el ezt a támadást. Ugye édesapáddal a múlt héten egy sikeres műtétet hajtottak végre. Bocsánat, tegnap megtartott egy online előadást a Vezvin, de a legfrissebb fejlemények vagy hírek alapján rosszul lett és kórházba kellett szállítani. Feleség elmondása alapján elfertőződött a sérülése, kezelés kap jelenleg is, és hetekig bán maradhat. Úgyhogy miatt bármilyen is belekezdenénk, az a legfontosabb kérdésem hozzá, hogy jelenleg mi az, amit a nyilvánosságnak tudnia szabad. Édesapád állapotáról stabil, alapvetően jók a kilátásai, mit lehet ezzel kapcsolatban megosztani?
Jelenleg abszolút stabil az állapot, a hála Istennek, olyannyira, hogy most beszéltem vele nagyjából. Hát 23 perccel ezelőtt tettük le a telefont, amíg jöttem ide, végig beszélgettem vele. Egyébként nagyon jó beszélgetés volt. Úgy tűnik, hogy ezt a csapást is kopogjuk le, imádkozzunk, de megúszza. Nem lehet tudni, hogy ez a, ugye most egy ödéma és fertőzés az, ami őt elkapta. A fertőzés az lehet elvileg a kalapács miatt, hogy az valamibe bele volt tekerve, és az koszos volt, de sajnos ugye ez egy mindig is létező műtéti kockázat, a fertőződés. Nem a magyar egészségügy az oka ennek, ez a leggazdagabb országokban is előfordult, tehát ez egy létező probléma, olyannyira, hogy édesanyámnak egy térdműtét, egy térdprotézis műtét során hasonlóan elfertőződött, és hónapokig küzdött vele, mire sikerült gyakorlatilag megszüntetni a fertőzést. Tehát ilyen szempontból ennek lehetnek nehezebb pillanatai is, de úgy tűnik, hogy mindenképpen stabilizálódott az állapot, és ő igazából jól van. Sokszor megvan az a veszély, és az ő esetében különösen, és ez most is, és már az előző esetben is, hogy ő egy borzasztó, szívós, stram ember, 83 éve ellenére nagyon jó fizikai állapotban, de azért nem olyan jóban, mint amennyire ő ezt gondolja magáról, mert mégiscsak 83 éves. De ő azt hiszi, és ezt el is szeretné is hinni, és ez egy egyfelől egy nagyszerű dolog, hogy ő mindig úgy érzi, hogy neki semmi baja, és már pedig ő megy és csinálja, de nem ez a helyzet.
És hát én beszéltem vele telefonon, és egyébként valóban tehát azért nem csak az életkorához képest, hanem az átélt traumához képest is kiemelkedően jó szellemi képességekről tett azért tanúbizonyságot.
Abszolút, de azért ezt ismerjük, mindannyiunkkal előfordulhat, és szokott is sokakkal, hogy egy traumára különbözőképpen reagálunk, és sokszor az első reakció az egy ilyen felstenkelt állapot, mintha nem lenne semmi baj, és aztán utána tudatosul bennünk sok minden. Ez kellene, hogy tudatosuljon benne, hogy ő most nagyon komoly, ő beteg, és ő neki nem azzal kell foglalkoznia, hogy milyen cikket írjon meg a következő hétre, és milyen interjúra menjen, és hogyan váltsa meg a világot, de azzal sem, hogy majd a következő télen a sípályán mit csináljon, mert ott is rendszeresen balesetek.
Erősítek el a cikketben.
Igen, tehát nem egy... Pár gondolatot hadd mondjak édesapámról.
Akarok beszélni édesapádról.
Hát jó, csak kérdezem, hogy lehet.
Mindenképpen fogunk beszélni róla, csak nem ezzel akartam most indítani, de ez volt a legfontosabb, amit akartam, hogy akkor ezek szerint legalábbis nincs okú most aggódni, hogy akut baja lenne, abban az értelemben, hogy stabil az állapota, jó kezekben.
Nincs, ez így van, hála Istennek, de azért mondom, hogy óvatosnak kell lenni, és mert amikor kijött a kórházból, nyilván saját kérésére kiengedték hamarabb, vagy legalábbis nagyon kért, hogy engedjék ki, akkor is úgy tűnt, hogy minden rendben van, ő hangoztatta, hogy milyen jól van, és kiderült, hogy még sincs olyan jól. Ja. Tehát sokkal óvatosabbnak, elővigyázatosabbnak kell lenni.
Engednie kell, hogy vigyázhassanak rá azoktól.
Így van, rövid és hosszú távon is vigyázni kell az ember ebben a korban.
Jó, legyen így. Tényleg fogunk beszélni, édesapád, pedig ígérem, és a műsorítvánk a jelentősebb részét ezzel fogjuk majd tölteni, de előtt azért van egy-két aktualitás, amiben szeretném kikérni a véleményedet. Egyrészt ugye néhány héttel ezelőtt jelentette Orbán Viktor, megindul a Harcosok Klubja, ami egy online komment hadsereg, gyakorlatilag a Fidesz politikáját támogatandó, és volt ennek egy nagyszabású megnyitó eseménye, ahol mi legalábbis nem láttunk téged, hát a színpadon semmiképpen sem, de a közönség soraiban sem, igaz, csak a kameraképeken keresztül tájékozódhattunk. Ott voltál vagy sem?
Nem.
Nem kaptál meghívót?
Nem is kértem.
De nem is érdekelt?
Minden érdekel, de amikor az előbb mondtad, hogy a Fideszben meglevő törésvonalakról, nem tudom, hogy miért engem akarsz kérdezni, mert én nem vagyok Fidesz tag sem, tehát én nekem nincsenek belső információim, úgyhogy ha ezzel csalódást okozok, akkor elnézést kérek, de ha akarnék, sem tudnék olyan dolgokról beszélni, amik ne lennének a legszélesebb körben nyilvánosak. Tehát én nyilván ez nem titok, hogy én a kormány politikáját támogatom, és alapvetően jónak tartom, természetesen senki sem tökéletes, de hogy én nem vagyok benne semmifajta belső körben, titkos, nem tudom miben, azt mondom, sajnálom, hogyha ezzel csalódást kell okoznom.
Sokakat meglep, hogy a politikai hobbistaként elíresült Jeszenszky Zsolt nincs ott a Harcosok Klubjában.
Hát a politikai hobbista az a politikai hobbista, az nem a Harcosok Klubja, nem véletlen a név sem, tehát én amellett, hogy nem rejtem véka alá az ellenoldal számos képviselőjével ellentétben, hogy milyen az én politikai szimpátiám, tehát nem mondom azt, hogy független lennék ilyen szempontból, hogy mondjam, a gondolatom, vagy az érvrendszerem az hasonló a kormányéhoz, de amúgy valóban független vagyok, és nem veszek részt, és nem is kívánok részt venni olyan beágyazott politikai szervezetek, kezdeményezések működésében, amelyek már valami fajta pártelköteleződést jelentenek.
Nem tekinted magad Orbán Viktor katonájának?
Nem tekintem magam semmilyen katonának, egy szuverén ember.
Harcosának sem?
Hát hogyan definiáljuk a harcost?
Hogy akik a tagja a klubnak, gondolom.
Én egyetlen hadsereg harcosának gondolom igazán magam, ez Jézus Krisztus. Azt gondolom, hogy a gonosz erők ellen mindannyiunknak a magunk eszközeivel harcolni kell. Ez lehet a médiában, lehet a, nem tudom, az iskolában, bárhol, tehát mindenkinek megvan a maga elhívása, nyilván sokaknak magában a gyülekezetekben, templomokban, de máshol is lehet elhívása, és ez a dolgunk. Rengeteg embert használ a jó és a rossz oldal is arra, hogy valamilyen módon a világot elmozdítsák. Egy
az Esti Srácok szerkesztőségéből kapott bárki meghívót? A Harcosok Klubjával?
Fogalmam nincs, őket kérdezni, nem vagyok a Pesti Srácok szerkesztőségében.
Hát de odaérted gondolni, hogy van valamifajta kapcsolódás hozzájuk.
Hát vannak barátaim, de nem tudom, hogy ki volt ott, ki nem volt ott, nem is különösebben érdekel. Tehát szerintem, de rugózhatunk ezen a dolgon. Hogy hát
azért az egy érdekes kérdés, hogy én rosszul látnám azt, hogy ti azért egy picit a szélére sodródtatok a fideszes ökoszisztémának? Tehát, hogy mondjuk még a Patriótának számos arca ott volt a színpadon, sőt beszédet is mondott, sőt a közönség sorában is fel lehetett fedezni. A Pesti Srácokos világban legalábbis nem jól lehetett látni meghatározó arcokat. Miért volt ez?
Fogalmam nincs, nem tudom, hogy ha ez így van, akkor miért van, így nem tudom, hogy mi az a fideszes ökoszisztéma, vagy hogyan néz az ki, amit ezek szerint te jobban ismersz nálam, úgyhogy akkor majd fordítsuk meg az interjút, és mesélj róla, de hogyha van egy ilyen, aminek van, nem tudom, a bizonyos arcok a közepében, a nukleuszában vannak, és én a szélén, akkor köszönöm szépen, én tök jól érzem magam így, ahogy vagyok, tehát én nekem nincs arra igényem, hogy beszédet mondjak. Ha megkérnek, akkor lehet, hogy mondok, lehet, hogy nem, ezt nyilván mérlegelem, de szerintem ez itt teljes. Teljesen jó van ez a helyzet, ugyanis minden ellenkező híreszteléssel ellentétben, vagy inkább azt mondom, hogy minden ellenkező folyamatos sugalmazással ellentétben a kormány közeli holdudvar, bármit is jelentsen ez, az egy rengeteg szuverén emberből, közösségből álló, nevezzük úgy, egy nagyobb közösség, ahol különböző, nyilván vannak természetesen ugye egy pártban, ott van hierarchia, ott van pártfegyelem, ott ez nem kérdés, hogy mondjuk parlamenti képviselők bizonyos dolgokat nem mondhatnak, bizonyos dolgokban irányba kell állniuk, ez a világon mindenütt így van. De az, hogy a média, értelmiség, stb. Szimpatizánsi körben Itt nincs megmondva, hogy te itt vagy, te ott vagy, te
belső ember vagy. Dehogy nem megmondva, mert pont Bencsik András számolt be erről, hogy ő csak egy egyszerű kritikát fogalmaz meg a Demokrata újságban Menczer Tamással szemben, és ehhez képest egyébként meg kiteszik őt a sajtóklubból, amire talán a legmeglepőbb az, hogy összesen a három kollégája közül kettő nyilván ki vele szolidaritást, de ők is csak zárt ajtó mögött.
Hát ezt velük beszél meg, én erről nem tudok, én meg szoktam írni a saját.
De ha nem tudsz róla, akkor hogy állíthatod azt, hogy szuverenitás van?
Mondom, én a saját nevemben tudok beszélni, én megírom a saját gondolataimat, és senki nem mondja, hogy mit kell írni.
De itt az ellencáfolat, hogy nincs szólásszabadság a fideszes világon belül, mert még Bencsik Andrásnak is útlapítják a talpa alá.
De erről Bencsik Andrással beszélges nevelem.
De ezt nem is érdekel?
Nem azt, hogy nem érdekel, de nem tudok olyan ügyben nyilatkozni, amiről ilyen hát erősen tendenciózus és sugalmazó módon próbálsz beszámolni. Én arról tudok beszámolni, ami velem történik.
Bocs, én az ultrahangos interjúban indultam ki Bencsik Andrásnak, ő számolt be erről, hogy egy véleménycikke miatt.
De most tényleg Bencsik Andrásról fogunk beszélgetni? Mert oké, csak akkor szerintem tényleg őt hívd inkább, mert...
De akkor erről semmi véleményed nincs.
Nem tud véleményem lenni erről. Ezt a sztorit most tőled hallom. Tehát most
nem hallottál arra, hogy Bencsik András kitették a sajtóklubban?
De hallottam, de most engem most meg akarsz fogni, és most egyébként azt is elmondanám a nézőknek, bár már 13 perc eltelt, hogyha valaki úgy ül le most ehhez, hogy én egy Orbán segnyeló fideszes gazember vagyok, és tök mindegy, hogy mit mondok, akkor nem érdemes, nem szeretném rabolni az idejét senkinek, még hátralevő nem tudom 15 percet sem, tehát igen, ez vagyok, ebben is maradhatunk. Akit viszont érdekel az, amit
engem
gondolok, akkor
érdekel.
Tiszteljük már meg őket azzal, hogy nem Bencsik András személyes ügyéről
kérdezel engem. Nem a Bencsik Andrásról volt, hanem arról volt szó, hogy hogyan létezik a véleményszabadság kérdése a Fideszen belül, de akkor kérdezek más tőled. Mit gondolsz a Harcosok klubjáról, te, mint közéleti kommentátor, akkor a kormányhoz legalábbis közel álló, annak a véleményben osztozó ember. Szerinted ez egy jó kezdeményezés, helyes kezdeményezés, hogyan értékeled?
A Harcosok klubja az tulajdonképpen az egy másolat. Az egy másolata annak a tökéletesen ugyanígy működő hadseregnek, amelyik a magyar baloldalon már nagyon régóta jelen van. Egyébként ez a nemzetközi baloldal mintáját, sőt módszereit, sőt tulajdonképpen magát a hálózatát átvéve, ugyanúgy ez ki van adva, hogy amikor valaki megnyilvánul a kormány oldalról egy prominensebb személyiség valamiben, akár csak egy posztot tesz ki, akkor oda kell menni, és azonnal el kell kezdeni alázni, azért, hogy úgy tűnjön a semleges nézők, követők, érdeklődők az úgynevezett normik számára, hogy mindenki ellene van ez ellen az emberen, tehát azt a hangulatot kell kelteni, mintha mindenki gyűlölné Orbán Viktort, Menczer Tamást, engem például. Volt olyan is, amikor engem PC-zte ki, nyilván most is. Tehát most
de érdekes, bocsáss, mert
most is mondod, megjön.
Ha kritikus kommentek jelennek meg mondjuk a te oldaladon, vagy Orbán Viktor oldalán, akkor az valamilyen központi utasítás alapján történik.
Marci, kikerekítheted a szemedet hatalmasra álcsodálkozva, de ezt te is tudod, hogy így van. Nem arról beszélek, hogy egy ember, hát hogy ne tudnád, egy ember ne kommentelhetne, de nyilván van ilyen. De amikor látod, hogy egyszer csak hopp, jönnek, és a legprostobb, tényleg gyalázatosabb dolgokat írják, mert fel vannak hergelve. Tehát ez az a gyűlölködés, az a gyűlölet, amiről szó van.
Ki szervezi ezt?
Hát én nem ismerem személyesen, mert nem vagyok benne a hálózatban, neked ezt jobban kell tudnod, hogy épp pont, hogy mondjuk Zelcsényi Miklós szervezi, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a magyar Radnai Márk, valamelyik embere Magyar Péternek, de szerintem sokkal messzebbről jönnek, tehát ez egy nagyon-nagyon profin működő hálózat a baloldalon. Hát figyelj, lehet itt hülyének nézni a nézőket, de ez van, és működik, és nagyon jól működik. Tehát hogy mondjam?
De ezt hol látod bizonyítani?
Hát meg kell nézni. Tehát meg kell nézni azt, hogy micsoda komment cunami jelenik meg, micsoda lincselés jelenik meg vezényszóra, pillanatokon belül akkor, amikor van valami olyan ügy, ami mondjuk nagyobb érdeklődésre tart számot a nyilvánosságban. Ez így volt, amikor Baranyi Krisztával volt csörtém, ez így van most is, amikor moralizálnak, és egészen egyébként gázmódon beleszólnak abba, hogy mondjuk apámmal milyen viszonyom van, és következtetéseket vonnak,
ami nem igaz egyébként. Segíts meg, hogy a gondolkodás módon, ez érdekel. Tehát azt nem tudod elképzelni, hogy ezek alapvetően őszinte felháborodásból született reakciók, mert nem értenek egyet a kormányzat politikájával, de te megnyilvánulásoddal, te meggyőződéssel mondod azt, hogy ez valamilyen módon egy szervezett reakció.
Nem kell elképzelnem, hogy ez lehet spontán, mert tudom, hogy van spontán. Tehát ezt mondtam, hogy vannak, akik... Uh-huh. Ott is fel lehet tenni kérdéseket, amikor valakinek az élete abból áll, hogy mondjuk vele ellentétes politikai oldalnak a képviselőit kommenteli folyamatosan, rendszeresen, mert hogy ez most kérdezted az, még a felvétel előtt a Trump-Musk csörtét, hogy ezzel kapcsolatban mit gondolok. Erről egy nagyon jó videót láttam, amikor valaki elmagyarázta, hogy tök mindegy, mit gondolunk Trumpról és Muskról, és melyik mellett állunk, mert Trump és Musk baromi gazdagok, és számítanak, és fontos emberek. Te, mondja a nézőnek a videókészítője, te egy kis csávó vagy, akinek a véleménye elmondhatja, de sajnos nem számít. Teljesen fölösleges azon rugóznod, hogy Musknak vagy Trumpnak van igaza. Szerintem is teljesen fölösleges.
És ez nem maga a probléma egyébként?
Még egyszer?
Ez nem maga a probléma?
Hogy?
Hát, hogy azt állítja, hogy egyébként az átlag állampolgár véleménye nem számít.
Az átlag
gazdagok és hatalmasok befolyása.
Ezzel folytattam a mondatot, hogy az átlag ember véleménye nagyon is számít akkor, amikor őnek egy politikai döntést kell hoznia, és elmegy szavazni. És erre jobb esetben fel is készül, és megpróbál utána nézni a tényeknek. De az, hogy ő a kampányidőszakon kívül 4 éven keresztül folyamatosan gyűlölködjön kommentekben, az szerintem neki a legrosszabb. Tehát nem annak fáj igazán, aki alá kommentel, hanem neki, mert az élete, bocsánat, egy rakás szar annak, aki azzal foglalkozik napi nem tudom hány órában, hogy kommentel. Ha ezt önmagától csinálja, egyszer-egyszer persze be lehet, nyilván ez az ember itt megnéz, jó, írok valamit, oké. De amikor valakinek ez rendszeres tevékenység, és még perverz élvezetet is talál abban, hogy beszólhat, és mint a South Parkban a Randy volt, az, akiről van az a híres kép, amikor itt tocsok körülötte a, nem mondom ki azt, amit Simicska mondott Orbánra, és mennyire jól érzi magát, tehát így érezheti magát egy kommentelő, amikor beszólt
nem,
Orbán bocs, Viktornak.
Nem konkrétan nekem, erre kondicionálja a harcosok klubja
tagjait? Ilyen van.
Értem, akkor erre kondicionálja a harcosok klubja a tagjait?
Jó, ügyesen váltasz, és próbálod visszafordítani, de hát akkor fejezzük be
ennek a mintájára jött
a fejezzük be a gondolatmenetet, akik a baloldalt ezt szervezetten csinálják, régóta, vagy Magyar Péternél, de ez a kettő az ugyanaz nyilvánvalóan, ők nem verik ki egy ilyen komment után, mert nekik ez a dolguk, hogy ezt csinálják, hogy most pénzt kapnak érte, vagy csak ígéretet, vagy valami fajta perverz élvezet nekik is nyilván sokféleképpen van. Ez nagyon jól működik. Tehát az eredmény az mutatja, nem véletlenül már Jakab Péternek is a Facebook aktivitása és like és komment száma az lényegesen, nem lényegesen, hanem nagyságrendekkel meghaladta az ő valódi politikai súlyát. Magyar Péternél nem mondanám, hogy nagyságrendekkel meghaladja, de nagyon jól működik ő, mint Facebook politikus.
Azt mondod, hogy nem nyomorított életűek azok, akik ezeket a kormánykritikus üzeneteket megosztják, akkor miben különbözik a harcosok klubja működésmódjától?
Ne forgass ki a szavat. Megnyomorított életű az, aki ezt önszántából rendszeresen napi viszonylag hosszabb időn, vagy több alkalmon keresztül csinálja, és ez az élete.
Az sajnos, a feladata egy harcosok klubja
szagban. Az sajnos, akinek ezt, még nem tudom, hogy nem érted, amit mondok? Tehát aki ezt önszántából...
Hát ők is önszántából tudták.
A harcosok klubja, ott nem önszántából, akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam, akkor én kérek elnézést, akinek ez az egyébként számára teljesen irreleváns, mert tök más az élete, valami fajta, nem tudom, kielégülést okoz. Aki politikailag aktív, és azt mondja, hogy neki fontos mondjuk az adott politikai erőnek a sikere, és ő ebben részt vesz, és kap egy ilyen kérést, felkérést, megbízást. Én nem azt mondom, hogy a baloldalon, akik ebben részt vesznek, azok ne csinálják ezt, elég görény módon csinálják, de azt is szoktam mondani, hogy az embernek az ellenfél módszereit, a mentalitását nem szabad átvennünk, de a módszereiket át kell vennünk, mert föl kell menni a pályára. Antal József megpróbált nagyon elegánsan, úgymond glaszékesztyűvel bánni a vele szemben egyébként mérhetetlenül ocsmány és méltatlan módon őt gyalázó akkori SZDSZ-nek. Hát látjuk, hogy mi lett a vége. A harcot föl kell venni.
A Fidesz szerinted most tényleg az ellenfél módszerét veszi? Hát kérdezem ezt azért is, mert ugye van ez a kritika most a harcosok klubjával szemben, nagyon éles a kontraszt, hogy Magyar Péter a szabad levegőn, a napfényben menetel Nagyvárad felé az 1 millió lépésen keresztül. Akközben azt lehetett látni, hogy egy sötét stadionban, stroboszkóp mellett zajlik egyfajta hergelése a megérkezett embereknek. Tehát, hogy nem azt látni a Fidesztől, hogy valamilyen módon az ellenfél módszerét venni.
Hogy hergelésről beszélsz, mert igaz.
Rendszer Tamás fölépését, hogy
Magyar Péter ezt egyébként nagyon jól csinálja, hogy napfénybe menetel, és közben teherautó platójáról ordítva hergel, és mondja embereknek nem csak az, hogy szégyeljék magukat, de a követőit gyakorlatilag arra buzdítja, hogy hát majd a kormányváltás után nyilván mindenki lógni fog, de egyébként már most is a tulajdonképpen kötelet érdemelnének mindannyian. Tehát ez
én
az
a... Én emlékszem, hogy Magyar Péter mondott.
Jó, lehet, hogy ezt itt szó szerint nem mondta.
Hát de azért ez fontos különbség.
Igen, az a fontos különbség, de azért a hangulat, amit kelt, az abszolút ez, és a követői, a szektája, az viszont már szó szerint ezeket mondja, meg ennél még rosszabbakat is. Tehát az, hogy valaki folyamatosan hergeli a követőit, és a másikra mutogat, hogy ez hergelés, hát ez minimum vicces.
Az világos, de ebben mondjuk azért Orbán Viktornak sem kell a szomszédban lenni a tanácsért, nem?
Miben?
Hergelésben.
Orbán Viktor hogyan hergeli?
Mikor? Amik a patrióták gyűlésén elmondott beszéde kapcsán.
Mit mondott ott olyan, amit...
Hát, elég sok mindent lehetne most idézni az ő beszédéből, hosszan tudnám mondani, a lényeg az alapvetően...
Egyet mondjál.
Mondom alapvetően, az az alapvető állítás Orbán Viktornak, hogy gyakorlatilag itt most a Fidesz az egyedüli erő, amire, hogyha nem szavaznak le az emberek, akkor gyakorlatilag nincs esély elkerülni a háborút, és nincs esély elkerülni azt az apokaliptikus víziót, amit ő fölfestett például Ukrajnának az uniós csatlakozásával kapcsolatban.
Oké, ez egy politikai nyilatkozat, amivel lehet vitatkozni. Lehet azt mondani, hogy ez nem igaz, lehet azt mondani, hogy ez hülyeség, lehet azt mondani, hogy ebben van valami, és lehet azt mondani, hogy így van, meg sok mindent lehet. De ez nem hergelés. A hergelés az, amikor embereket arra buzdítunk, hogy az ellenfelet legalább verbálisan, de akár fizikálisan is bántalmazza, amikor arra buzdítunk.
Nem szerintem, azért számtalan szó vetemedett erre Magyar Péterrel szemben.
Mire gondolsz?
Hát például, amikor a pécsi gyermek otthon előtti megszólalása, vagy bármilyen más megnyilvánulása.
Abban mi volt a hergelés? Ott ő odament, és szembeállt azzal az emberrel, aki őt és a párttársait és az ő politikai közösségét rendszeresen a testőrei biztonságos közegében, aki üzen és fenyegeti őket. Ő oda ment, hogy gyere kicsi, itt vagyok, most mond az arcomba. Szerintem
ez a kívánatos kommunikáció?
Nem,
egy kormányzati
nem de nézzük meg, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, és itt könnyű eldönteni. Tehát Magyar Péter az, aki folyamatosan fenyegetőzik, hergel, a híveit hergeli, a Fideszhez bármilyen, akinek bármilyen köze is van a Fideszhez, mert megmondta, hogy ugye az újságírók, meg mindenki, azok mind mennek a levesbe, jobb esetben, de inkább a dutyiba is. Tehát ő ezt csinálja. Erre valamilyen választ kell adni. Lehet az Antal József féle elegáns választ adni, hogy nem foglalkozunk vele, mi nem ilyenek vagyunk, de egyszer már nem jött be. És az az igazság, hogyha megnézzük a nemzetközi politikát, akkor Trumpnál is az jött be, hogy a demokratáknak ezekre a rendkívül aljas, hogy ugye menjetek oda az alkotmánybírók, meg a demokrata, vagy a republikánus szenátorok házaihoz, és zaklassátok őket, erre nem azt mondta, hogy jó, hát mi nem csinálunk, hanem akkor mi is fölmegyünk a pályára.
Hogyan érdekelt, hogy a Fidesz elhalasztotta az úgynevezett átláthatósági törvénynek a szavazását őszre?
Én ezt az egész átláthatósági törvény dolgot nyilván tudom, miről van szó, de nem foglalkoztam vele olyan mélységeiben, mert engem azért sem érint, mert engem nem fizetnek külföldről. Úgyhogy nem kell attól tartanom, hogy bármilyen...
Úgyhogy nem csak erről van szó, van például YouTube csatornád, tehát például mondjuk a Google által fizetett bármilyen típusú reklámbevételek is ilyen értelemben büntető adó alá kerül.
Az a rossz hírem van, Marci, hogy ez sem érint engem, ugyanis a Google demonetizálta a csatornámat már évekkel ezelőtt, ugyanis szerintük én gyűlöletet keltek. Te is voltál a műsoromban, sokan voltak, valamelyikötök valószínűleg nem tetszett nekik, de az is lehet, hogy valami, amit én mondtam. Tehát a Google cenzúra az kiválóan működik.
Úgyhogy... A reklámbevételek mondjuk például, hogyha az AdSense-en keresztül érkeznek a pesti srácok, nem tudom, hogy például a Google hirdete, vagy a Google pluginját használjátok-e bármilyen szempontból.
Ezt én sem tudom, mert nem fogom.
Jó, tehát hogy konkrétan nem beazonosítható, hogy milyen típusú reklámköltések.
Jó, de most itt megint...
támogatásra vonatkozik, tehát hogy nagyon tág a tiltásnak a hatája.
Megint eljátszhatjuk a naívat, de nem erről van szó. Tehát az, hogy valakinek reklámbevételei vannak, az rendben van. Ez...
Az a törvény szerint nincs. A törvénytervezet szerint.
Hát akkor nem jó a törvénytervezet, és ezek szerint nagyon helyes, hogy elhalasztották. De az, hogy valaki politikai célból, külföldről politikai célú támogatást kap azért, hogy valamilyen külföldi politikai érdeket Magyarországon népszerűsítsen, azzal vagy marhára nem vagyok kibékülve. Azt sem szeretném, hogy a független sajtónak, főleg ha valóban független lenne, és pont, hogy nem külföldi érdekeket képviselne, akkor én vagyok az első, aki azt mondom, hogy igenis a sajtónak szabadnak kell lenni, és minden véleménynek el kell hangzania. De azért azt ne tegyünk már úgy, mintha Magyarországon ne lenne sajtószabadság. Tehát itt ülünk most egy olyan stúdióban, ahol te rendszeresen közvetítesz ellenzéki tüntetésekről, rendszeresen elmondhatod azt, amit gondolsz a világról, nagyon, ami sok mindenben eltér attól, amit én gondolok, de nagyon helyesen elmondhatod. Nem ért téged retorzió. Sem a Telex, sem a 444, ezek működő sajtótermékek. Ellenben mondjuk a Google rendszeresen cenzurázza, mint ahogy engem is demonetizált.
Ez egy probléma,
de szedett már le videómat is, tehát...
Ez egy probléma, és erről érdemes lenne beszélni, hogyha kevésbé lenne túlfűtött a közélet. És arról mit gondolsz, hogy az 1%-os felajánlásokat is visszavonta volna a törvénytervezet, hogyha ebben a formában elfogadják?
Ezzel még nem gondoltam semmit, mert azt se tudtam, hogy ilyen eleme van. Úgyhogy bocs.
De most azt akarod mondani, hogy el kéne hinnünk rólad, hogy a közéleti tájékozottságnak ennyire kriminálisan a hiányában, vagy miközben napi szinten véleményt formálsz.
Ügyes a labda visszadobás, erre az 1%-ra mondtam. Tehát én nem olvasgatom el.
Ez nem jutott el hozzád ez a hír?
Én nem olvasom el részletesen minden esetben minden egyes törvénytervezetnek a jogi nyelvét, mivel baromi sok mindennel foglalkozom, mint ahogy te is, tehát valószínűleg nagyon, nagyon hamar tudnék neked olyan kérdést mondani, pláne amerikai politikából.
Amerikai politikából biztosan tudnál, de Magyarországról?
Hát Magyarországról is, szerintem mondjuk
tehát akkor ez nem ütött át az
mondjuk szerintem az agrártámogatásokkal kapcsolatban tudnék olyat mondani, amiről fogalmad nem lenne. Ezt jól fogalmazta egyébként, az inger küszöbömet nem ütött át. Tehát nem az, hogy nem érdekel a dolog, hanem ez az 1%-os történet azért nem ütött el. Nyilván találkoztam vele, de hogyha az ember, és te is tudod, tehát azért, hogy beszéljünk már nyíltan, amikor az ember közélettel, politikával foglalkozik, és nagyon széles spektrumon, mint ahogy te is, akkor ugye kialakul egyfajta belső radarja, belső szűrője, hogy mi az, amire odafigyelek, mi az, amit megnézek, mi az, amit átfutok, mi az, amit utána processzálok, feldolgozom és használom, és mi az, ami számomra irreleváns, nem üti át az inger küszöböt, így ahogy fogalmaztál. Ez mindenkinél lehet más, és ez nem értékítélet kérdése, tehát hogyha valakinél valami átüti, valami nem, az azért van, mert ő az adott témával nem olyan szorosan foglalkozik. Ezért nem is mond véleményt, tehát én ezért nem is mondok véleményt az 1%-ról, mert nem érint.
Okay.
Ütötte át, így van.
Amikor csináltam veled életút interjút, akkor már ott beszéltél arról, hogy számodra a Tiborcféle jelenség, így fogalmaztál, nem szimpatikus, ezt is adtuk egyébként az interjú címének. És egy kicsit így megelőzted a korodat abban az értelemben, hogy most már Lázár János is arról beszél, hogy a luxizás, amit ő így azonosít be, az nem kívánatos, és egyébként rontja a Fidesz esélyét. Szerinted jelenleg van ilyen típusú problémája kifejezetten a Fidesznek? Kell azon bármit is változtatnia, amit Mészáros Lőrincen, Tiborc is van keresztül a közvélemény kritikaként megfogalmaz a kormány működésével kapcsolatban?
Látod, elmondtam, én már akkor elmondtam, hogy nem szimpatikus, és nem rúgtak ki egyetlen műsorból sem. Cikkeket is írok azóta, műsort is csinálok, de egyébként már nem olyan régen a Pesti Srácok...
Tibor is gazdagabb lett, mint valaha.
A Pesti Srácokon is nem olyan régen írtam egy írást arról, hogy a Fidesz sajnos tele van még ilyen megbúvó Magyar Péterekkel, akik ugye karrieristák, ott vannak, mert onnan remélnek legelső sorban pénzt, de pozíciót, hatalmat, sok mindent, és lehet, hogy amikor kiderül majd, hogy nem jutnak el olyan magasra, ahova szeretnének, akkor azonnal hátba szúrják a politikai közösségüket, ahogy Magyar Péter is tette, és hogy ezeket az embereket minél jobban, hát legalábbis meg kéne találni, és valahogy megszabadulni tőle.
De látsz ilyen veszélyt?
Ezt én megírtam. Volt, aki azt hitte, hogy most hát én most itt kiszóltam a Fidesz kórusból, és mi fog történni? Semmi nem történt. Tehát a jobboldali nyilvánosság az egy olyan, bocsánat, csak egy ilyen bogárit körülöttem röpköd, az egy olyan közeg, ahol különböző vélemények vannak, lehetnek különböző vélemények.
Az világos, de látsz ilyen veszélyt Tiborc István vagy Mészáros Lőrinc vonatkozásában, hogy kibeszélhetnek a kánonból?
Hát mi az a kánon?
Hát amit most az előbb beazonosítottál.
Nem azonosítottam be, én azt mondtam, hogy rólam azt mondták, hogy miket mondott. Én nem tudom, hogy mi ez a kánon, ezért mondom, hogy nekem van egy
a
véleményem.
A Bencsik valószínűleg tudja, mert neki már útilapot küldtek.
Nekem van egy véleményem, ami hogy a Fideszben is van rengeteg olyan, nevezzük karrieristának, ez jobban hangzik, de inkább ilyen akarnok, elvtelen, sok mindent lehet rájuk mondani.
Neveket szeretnénk hallani, Zsolt.
Nem tudok neveket mondani, mert nem, ahogy mondtam,
nem. Akkor nem konkrét példák alapján azonosítottad, hanem ez a következtetés?
Ez egy jelenség. Ez minden.
Hol? Mondd már, hol?
Mondj egy olyan pártot, amelyik a világon bárhol, Magyarországon, amelyik hatalmon van, és nincsenek emberek, akik látják, hogy ebből valamit ki lehet hozni. Ebből lehet profitálni, ebből pénzt lehet csinálni. És az nem baj, amikor valaki pénzt, amikor a politikai, politikai pozíciójánál kifolyólag, vagy akár valamilyen társadalmi közéleti pozíciójából kifolyólag, mondjuk bizonyos előnyökhöz hozzá tud jutni akkor, hogyha ezt nem öncélúan mások kárára használja, hanem mondjuk építi az országot, de nyilván neki több lehetőség van.
Mert most igazából a korrupciót írtam le.
Nem a korrupciót írtam le. A korrupció az, amikor valaki elrakja saját magának azt a pénzt, ami nem neki jár, hanem valamilyen mondjuk állami beruházás.
Mészáros Lőrinc?
Nem Mészáros Lőrinc.
Tiborc István?
Hát nézd, ezek az emberek 10-100 ezreknek munkát adnak, azok az emberek megkapják a fizetésüket, fejlesztések történnek, értékek jönnek létre, amiből aztán lehet profitálni.
Most Lázár János?
Miért kérdezel tőlem neveket? Tehát most azt várod, hogy valakire rámutassak, és mondjam, hogy na, ő. Nincs ilyen. Ha tudnám...
Én nevezel egy jelenséget, amit látsz, tapasztalsz, vagy következtetsz rá. Kérdezem azt, hogy foglalkoztat-e, hogy mondjuk kikben látod ezt megvalósulni?
Nem tudom, mert a gazdasági rész megint olyan, hogy nem igazán én, tehát én inkább a elvi, politikai, politológiai, nyilván a gazdaság nem megkerülhetetlen téma, de az, hogy kik a legfontosabb gazdasági szereplők Magyarországon, és nekik milyen politikai kötődéseik vannak, megmondom őszintén, nem tudom, és nem is érdekel. Az mindenképpen zavar, hogyha bárki is ezek közül a pozícióját pusztán arra, vagy döntő mértékben arra használja, hogy saját magának javakat szerezzen, és egyébként meg semmifajta morális tartása nincsen. Erre egyetlen egy nagyon jó példát egyébként tudok, bocsánat, Magyar Péternek hívják, aki a feleségét arra kérte, amikor még együtt voltak, hogy miért, vagy kérde, számon kérte, hogy miért nem tesznek többet azért, hogy meggazdagodjanak, és aztán fölvette a feleségét diktafonra azért, hogy majd használja valamilyen formában azt a hangfelvételt. Tehát, és ezért írtam ezt a cikket is, tehát hogyha valaki nagyon gáz volt, az igazi rossz fideszes, amiről a közvélemény szeret beszélni, hogy a korrupt, csaló sumák, aki ellenszenves és közben mérhetetlenül nagyképű is, az Magyar Péter. Volt egy elődje egyébként, tehát ő már egy kikövezett úton jár, Simicska Lajosnak hívták egyébként, jól mondtad, hogy ő is az a kategória volt, amikor beszéltünk arról, hogy hát azért vannak figurák, akik gázosak a Fideszben. Na, ő pontosan az volt. Ezek a figurák időnként...
Magyar Péteren és Simicska Lajoson kívül nincsen senki más a Fideszben jelenleg, akire azt gondolnád, hogy morálisan megkérdőjelezhető lenne akár a vagyonosodása, akár a közéleti tevékenysége?
Simán lehet, hogy van, és amikor majd előbukkan a következő áruló, mert mondtad, hogy vannak törésvonalak, ezek szerint te többet tudsz, és amikor majd előbukkan valaki, akkor már tudni fogjuk, hogy az ő volt.
Ezt mindig csak utólag látod meg.
Hát ezt utólag lehet látni, mert amíg jön neki a lóvé, addig jól érzi magát a pozícióban.
Mészáros Lőrinc Szeveléről te elhiszed, hogy azt ő személyesen fogalmazta meg, ami az Indexen jelent meg?
Számít?
Hát azért igen gondolom.
Miért buta az? Akarod mondani ezt, hogy nem tud egy levelet megfogalmazni?
Ez a következtetésed a kérdésemből?
Hát ez, mert ezt kérdezed, hogy lehet elképzelhető, hogy ő fogalmazta meg. Miért ne tudna egy levelet megfogalmazni? Én értem, hogy a vidéki szavazók trágyával letetett gombák, az még ugye az előző messiás mondta. Én értem, hogy egy levelet se tud, nem egy keresztrejtvényt nem tudnak megfejteni. Én feltételezem Mészáros Lőrinc, hogy egy levelet meg tud fogalmazni.
Hát amikor odalép hozzá Kaufmann Balázs, talán Münchenben, bocsánat, nem biztos, hogy jól mondom, de Münchenben volt szerintem az a röpke interjú, tudott vele készíteni. Két mondatot tud csak mondani, és grammatikailag még azok a mondatok sincsenek igazából helytállóan elmondva. Tehát engem csak érdekel, hogy te tapasztalataid alapján te találkoztál is talán vele.
Én egyszer azt hiszem, hogy talán kétszer.
Milyen ember?
Az a találkozás az egy nagyjából szerintem kettő. Az egyikre emlékszem konkrétan Szegeden, ez nagyjából 2 perc volt, és csináltunk egy közös fotót többen, leginkább azért, hogy kitegyük és hergeljük vele a Lipsiket, és sikerült is egyébként.
Az sikerült, igen. De ezen túlmenően nem tudom...
Soha nem beszéltem vele.
Nem foglalkoztat a személye?
Érint engem az ő személye?
Hát gondolom, hogy érint az ország leggazdagabb emberének a személye.
Nem, ez
mindannyiunkat, engem is érint.
Itt egy fundamentális dolog, és ez egy nagyon-nagyon jó, hogy ezt mondod, és nagyon jó, nagyon, tényleg, mert mindenki Mészáros Lőrinccel foglalkozik, és ez a Mészáros Lőrinc is egy óriási trend lett. Mennyiben érint minket? Oké, hát ez olyan leggazdagabb.
Hogyan le tudnánk foglalkozni vele, hogyha egyrészt azt lehet látni, hogy nemzetgazdasági területek egész sora tartozik hozzá.
Oké, nyilván.
A legnagyobb foglalkoztató.
Persze, az ember ír így, hogy miért
nem. Az én döntésem volt, hogy Mészáros Lőrinccel kelljen foglalkoznom.
Hát de, mert ti ezt nyomjátok már évek óta. Az ember...
Már hogy ki?
Az ellenzéki média.
Olyan, mi nyomjuk Mészáros Lőrincet?
Olyan Mészáros Lőrincet, hát most is te hoztad szóba Mészáros Lőrincet.
Hát velem beszélgetsz,
és Mészáros Lőrincet.
Hát nem nagyon látszik senki más mögötte.
De én nem hoztam volna szóba Mészáros
Lőrincet. Nemzeti vállalkozói körből, mert gyakorlatilag olyan szinten kitakar mindenki mást.
De engem mondom, tehát érint, tehát neked származik valamilyen károd abból? Persze, hogy mert lop, tudom, ilyenkor ez a duma. De tőled lopott? Nem, az államtól lop. Tudjuk, hogy az államtól lop? Ha igen, akkor tessék feljelentést tenni. Most nem Mészáros Lőrincet fogadatlan prókátora vagyok itt, hanem csak, hogy mi lenne, hogyha az emberek azzal foglalkoznának, hogy a saját életükben, amit tudnak, megtesznek azért, hogy nekik jobb legyen. És nem állandóan másokra mutogatnának, és másokra irigykednének. Esküszöm, egy csodálatos világ lenne, és még csak kereszténynek sem kell lenni hozzá. Az nem árt, mert úgy még jobb, mert úgy még kevésbé azt foglalkoztat, hogy másnak mi van, és hogyan tudok másra haragudni, és hogyan tudok gyűlölködni. De mikor nem keresztény valaki, akkor is, hogyha a saját életével foglalkozik, esküszöm, sokkal jobb, sokkal többet ér vele, mint hogyha Facebookon kommentel, meg Mészáros Lőrincet utálja napi.
Gondolsz, hogy 9,5 millió polgártársunk közül, hogy is fogalmazott, a jóisten, Orbán Viktor meg a szerencse épp Mészáros Lőrincet emelte ki, hogy a leggazdagabb legyen mindannyiunk közül. Az benne milyen érzést vált ki?
Semmiért. most még mindig te rúgózol Mészáros Lőrincet. Ezek szerint rád valamilyen módon hat. Rám nem hat Mészáros. Rám Bige László se hat egyébként. Ő is valamikor, valahol jókor, jó helyen volt, jó időben, megcsinálta a szerencséjét. Ne legyenek illúzióink, hogy azért nem a, ő sem a pusztán csak a szorgalmával, de az se baj, hogyha valaki szerencsés volt és kapcsolatai voltak.
Tehát
semmi baj,
mondod,
hogy ha értéket hoz létre.
Számára egy méltányos és követendő példa az, hogy a Mészáros Lőrinc a vagyonosodását halmozta.
Minden felnövekvő generáció számára jó és méltányos és követendő példa az, hogyha valaki melózik és oda teszi magát és csinálja.
És ezt látod Mészáros
Lőrinc, hát én nem tudom, de gázszerelőként melózott és oda tette magát, hogy aztán hogy a vagyona hogyan gyarapodott.
De az a semmi baj, nincsen senki.
Azt nem követtem, de nem is semmi közöm hozzá.
A gázszerelő lét utáni időszak az, ami kérdéseket vet fel.
De sokkal nagyobb kérdéseket vet fel Magyar Péter, aki viszont semmit nem hozott létre. Tehát Mészáros Lőrinc cégeket üzemeltet.
Hát, jól értem, egy elég erőteljes kihívást a Fidesz-szel.
Egy pártot, mert most ez óriási üzleti lehetőségnek tűnik számára, saját maga számára. De Mészáros Lőrinc nem politikai pártot hozott létre, és abból profitál, hanem cégeket üzemeltet, amely cégek, még egyszer mondom, százezreknek adnak munkát, alvállalkozókon keresztül, meg még akár még több embernek is, tehát a gazdaságban egy működő szereplő. Ettől még nem kell, hogy számomra szimpatikus legyen, vagy ellenszenves, nincs vele személyes viszonyulásom. Azt gondolom, hogy nem ezek a fontos kérdések, hogy Mészáros Lőrinc, de nagyon jól sikerül vele időnként tematizálni a közéletet, hogy Mészáros Lőrinc, mert ez egy remek hívószó, és ugye a felületes emberek, a közülük nyilván vannak olyanok,
akiknek bocsánat, azért Lázár János utca fórumban azt lehet látni, hogy fideszes szavazókat is bőszít, irritál mindaz, amit Mészáros Lőrinc művel ebben az országban.
De hát ez nem mit művel Mészáros Lőrinc?
Hát, hogy például egy recesszióban lévő országban évről évre képes radikálisan növelni a vagyonát, annak ellenére, hogy sokaknak évek óta nem növekedett a vagyona, akkor, amikor bejelenti a kormány, hogy a következő két évben például az egészségügyi dolgozók bére nem fog emelkedni, amikor elmarad a repülőrajt, és hosszan tudnám sorolni. Tehát mindezek a gazdasági nehézségek Magyarországon tudhatóan egy embert egyáltalán nem karcolnak meg, és azt Mészáros Lőrincnek hívják. De jól értem téged, ez...
Én engem elsősorban az érdekel, hogy én a magam saját életében egyről a kettőre tudok-e lépni. Hogyha én ezért mindent megteszek. Sikerül, és most persze nyilván ilyen körülött, hogy persze, de mi lenne, ha elmennél dolgozni. Tehát azért ezt te is tudod, hogy a médiában a meló az kőkemény. Tehát nem csak a kapálás, egyébként teszem hozzá, azt hetente 3 napot csinálom hétvégente a kis gyümölcsösömben, tehát tudom, hogy milyen a fizikai munka, de hogy az ember mindegy, hogy mit dolgozik. Tehát ez lehet szellemi munka, fizikai munka, akármilyen tevékenység, hogyha abban oda teszi magát, és azt mondja, hogy én ebben megpróbálom a legjobbat, ami tőlem telik, és ezért ebből szeretnék profitálni, és ha sikerül, akkor nem fog Mészáros Lőrinccel foglalkozni. De Bige Lászlóval sem, és senkivel sem. El fog menni szavazni, mert megnézi, hogy ki mit ígér, ki mit mond, kinek a programja szimpatikus, és azt mondja, hogy fú, hát én nem akarok zsidónőket, az emeletről ledobó migránsokat az országban, én nem akarom, hogy a gyerekeknek azt tanítsák, hogy eldönthetik, hogy a biológiával, meg a teremtéssel szemben ők eldöntik, hogy milyen neműek szeretnének lenni, és ezt már gyerekkorban. Én nem akarok ilyet, akkor eldöntöm, hogy ide szavazok. Ha azt gondolom, hogy én viszont szeretnék ilyeneket, akkor oda szavazok. Ez mind rendben.
Talán ennél azért cizelláltam a politikai ajánlat, de sajnos valóban jó lenne látni, hogy miben különbözik mondjuk Orbán Viktor és Magyar Péter ajánlata. Ez kellene egy vita kettő között, reméljük, hogy megvalósul majd. Mindenképpen akarlak a eredeti publicisztikádról is kérdezni, ami egyébként alapvetően zavarba ejtő helyzet, hiszen nyilvánvalóan ez egy magánviszony kettőtök között édesapáddal, amihez alapvetően nem lenne semmilyen közünk. Igazából te teremtettél egy helyzetet azzal, hogy írtál erről, úgyhogy emiatt kérdezlek mindenről.
A pontosítás kedvéért ugye édesapám nyilatkozott rögtön a műtét után másnap, és ez egy picit, és főleg úgy utána beszéltem vele, számomra is elkeserítő volt, hogy még mindig nem akar azzal foglalkozni, hogy meggyógyuljon, hanem már a sajtóval, és hogy ő neki mit kell mondania. Én azt hittem, hogy azért hívtál, hogy majd jó pellengére állíts, és azért gondoltam, hogy majd édesapám, igazából egyetlen egy dolgot szeretnék vele kapcsolatban elmondani, hogy ő egy rendkívül jószándékú, igazi, rendes ember, aki, és egyébként nagyon jó apa is volt. Ezt el kell mondanom, és mindig jót akart nekem. Az a baj...
Bár ez nagyon fontos, tehát hogyha egyébként nincsen benned ilyen típusú magánharag sem vele szemben, akkor még kevésbé értető, hogy ezt a cikket igazából mi szülte benned.
Hát ugye ez nagyon fontos, hogy az, hogy a baloldali média hogyan tálalta ezt, és hogyan hergelte megint csak a közeget ellenem, az megint egy nagyon beszédes történet, mint hogyha én sátánistának neveztem volna, ahogy a cikk címeket át, vagy a leadeket ugye megírták a 444-től, nem tudom, Telexig mindenki, szó sincs róla. Én azt írtam, és nem is a szolgálja, hanem hogy szolgálja a sátánt, mert olyan politikai erő mellé állt, amely politikai erőt szintén ugye külföldről felkaroltak azok, akik egyébként a migrációt Európára rászabadították, akik a különböző ezeket a genderőrületeket rászabadították Európára, tehát aki ezeket a politikai erőket szolgálja, az sajnos, mert ezek sátáni erők. Beszélhetünk spiritualitásról, ezek sátáni erők.
Senki nem állította, hogy te sátánistának neveztél
volna. De.
Mindenki ezt a mondatot emelte ki, ami így hangzott, amit te is így vezettél fel, hogy na és akkor most az igazán súlyos mondat, apám évek óta a sátánt szolgálja, mármint a közéleti megnyilvánulásaival.
Szóval akaratán kívül létszves tett hozzá, mert ott van ez egy nagyon fontos.
Nem szándékosan, és pláne nem azért, mert gonosz ember lenne, a legkevésbé sem.
Ezt már eleve előszeretettel elhagyták a különböző, akik idézték az írást. Egyébként a sógorom, aki amúgy nem egy agyatlan hülye csávó, de a mai napig, tehát hiába mutatom meg neki, ő még mindig ezt nyomja, hogy én lesátánistáztam. Tehát így működik a média, így működik.
Nem a média, ez valószínűleg sok erről szól, de
bocsánat. Marci, akkor még egy példát hadd mondjak, és hogy megint onnan. Amikor Elon Musk ide tette a kezét a szívére, de hát fia, meghívtál, akkor hallgass meg. Tök releváns. Nem irreleváns. És így kiküldte az embereknek a szívét, hogy kiküldöm nektek a szívemet, azonnal, mint a felperzselt földön körbe ment a globalista médiában, hogy náci karlenítés.
Pontosan tudod, hogy
egyáltalán nem.
Az Elon Musk azzal játszott, mint minden rendes troll, hogy lehessen szívdobásnak is értelmezni, és karlenítés.
De 8 kép megjelent utána az Obamáról, a Bidenről, a Clintonról, ez mindenki, ezt a My Heart Goes Out to You, ez egy bevett amerikai szokás. És azonnal elkezdték, hogy náci karlendítés, és már az emberek, akik egyébként nem Musk és Trump ellenesek, hadd mondjam végig, már azt mondták, hogy jó, hát tényleg egy kicsit úgy nézett ki, mert napi 24 órában ezt nyomta a
CNN. Nem egy provokációról akarok beszélni, hanem egy majdnem tragédiáról. Mert az, hogy az édesapádnak egy ember egy kalapáccsal neki ront,
hát,
most hadd fejezem be. Az egy olyan súlyú közéleti erőszak, amit ez az ország szerencsére hosszú évek óta nem látott. Talán Csintalan Lajos megveretése, vagy Sándor. Talán Csintalan, bocsánat, igen, Sándor megveretése, vagy Szász Károlynak a korábbi PSZF elnöknek a megveretése volt hasonló. Úgyhogy az emkérés ennek az embernek, aki neki támadt az édesapádnak, gyilkos szándékai voltak. Ezt máshogy olvasni nem lehet. És nyilvánvalóan sokakban, és most ne vegyük ide a politikailag motivált ellendrukkereidet, vagy akik adott esetben fogást találtak ezen keresztül rajtad. Most beszélünk azokról az emberekről, mert szintén ők voltak a többségben, akik nem értik azt, és őszintén meg vannak rökönyödve, hogy egy ilyen rendkívül súlyos és bestiáris támadás esetén, ha ezt is gondolod édesapádról, miért ezt tartod a legfontosabbnak, hogy megozd a nyilvánosságban? És azért mondom így, hogy a legfontosabbnak, mert az eredeti cikkben is vastaggal ki van emelve, tehát ez nem egy mellékmondata a cikknek, hanem egy általad és a szerkesztőd által is kiemelt jelentőségűen gondolt hát, állítás.
A szerkesztő ezt nyilván, hogy mondjam, figyelemfelkeltőnek gondolja, ez szíve joga ehhez. De ez megint a tipikus csúsztatás, mert a cikk első felében leírom, hogy mit gondolok erről, hogy milyen borzasztó, és teszem hozzá, amikor a hugom felhívott, ugye az első gondolatom az volt, hogy mivel ez már másodszor történt, és már amikor 2 évvel ezelőtt történt, akkor is ez volt az első gondolatom, csak akkor sajnos nem kapták el, hogy oda szeretnék menni, kérni 5 percet a rendőrségtől, hogy forduljanak el, és én addig elintézem a csávót. Sajnos egyébként azóta kiderült, vagy hát nem azóta derült ki, hanem valószínűsíthető, bár is ezt nem szívesen, mert ez kényelmetlenség lenne a rendőrségnek is, hogy foglalkozni kell vele, meg apám is szerintem nyugodtabb, hogyha azt gondolja, hogy nem így van, de valószínűleg a 2 elkövető sajnos nem ugyanaz volt, ugyanis van egy szemtanú, egy szomszéd, aki 2 évvel ezelőtt nagyon határozottan látta, hogy aki ott korábban ólálkodott az udvaron, és pont az ő parkolóhelyükön, és az egy 30-40 év körüli ember volt aznap, amikor megtámadták. Úgyhogy elképzelhető, hogy valahol...
Marci, befejezhetem? És ebben igazad van szerintem.
Befejezhetem, Marci. Van egy elkövető, vélhetően, aki szabadon grasszál, abban a boldog tudatban, hogy elkaptak valakit, lehet, hogy az apja egyébként, tehát lehet, hogy ezek rokonok, még az is elképzelhető.
Nem tudjuk.
Elkaptak valakit, tehát ő most nyugodtan legközelebb majd megpróbálkozhat vele újra is. Ezért nagyon fontos lenne, hogy apám vigyázzon magára, és álljon le azzal a 83 éves emberhez teljesen értelmetlen vehemens rohanással, amivel a vesztébe rohan.
Jó, de az áldozathibáztatás, ne haragudj.
Ez nem áldozathibáztatás.
Mi az, hogy ez... édesapádnak szignálod ki a felelősséget, hogyha kevésbé lenne közéletileg aktív, akkor feltelte nem támadják meg?
Nem. Hanem, hogy ne egyrészt persze, ne tegye ki magát ilyen helyzeteknek, de ne az.
Milyen helyzeteknek?
Olyan helyzeteknek, hogy mert most mondtam, hogy közben meg síbalesetek érik.
De a síbalesetek semmi köze az, hogy megtámadják kalapács.
De van köze, erről beszélek, és ezért beszélünk arról, hogy itt valamilyen fajta...
Síbaleset, a te felhazásodban isteni beavatkozás, de hát a kalapácsos balesetet talán csak nem gondolhatod kizárólag a véletlenek összjátékának köszönhető. Hát nem, nem a... eltervezte, hogy apádat meg akarja ölni.
Azt igen, de azt hogy ezt a valakit ki motiválja, milyen módon, arra egyet határozott válaszom van, hogy ez egy gonosz erő. Mert a gonosz erők igenis itt vannak velünk, és most lehet kiröhögni, mert a sátán legnagyobb trükkje, hogy elhitette a világgal, hogy ő nem létezik, sőt kiröhögni azokat, akik beszélnek arról, hogy van egy szellemvilág, amelyik nagyon is dolgozik, és nagyon is befolyásolni próbálja a nem csak a közéletet, az egyes embert is nagyon nagy mértékben, és ennek a harcnak egyébként ma a kultúrharc, amit így szoktunk nevezni, az ennek egy nagyon, nagyon jelentős manifestációja.
A megtámadásod szerint apád felelős abban, hogy megtámadták, vagy sem?
Egyáltalán nem felelős abban, hogy megtámadták, viszont abban igen, hogy a saját egészségét előbbre helyezze a különböző küldetés tudatainál, meg annál is, hogy a síbérletét mindenképpen kimaxolja reggel 8:30-tól délután 4:30-ig. Tehát neki már egy sokkal visszafogottabb, higgadtabb életet kellene élnie az ő érdekében, a családja érdekében, az unokái érdekében.
És én
rettenetesen féltem őt attól, hogy nem vigyáz magára, és ilyenek történnek.
Aktív életet él ahhoz, hogy megtámadják.
Az a köze, hogy láthatóan vannak gonosz erők, akik történetesen éppen apámat valamiért most kipécézték. Lehet, hogy ebben van egy komoly hátsó szándék. Ezeket soha nem lehet tudni. Hogyha valaki egy kicsit is megpróbál spirituálisabban, mélyebbre nézni a dolgoknak, akkor lehetnek sejtései erről, de nyilván ezt nem tudjuk. De sajnos ő a közéleti tevékenységével lehetőséget ad, ugyanis ez úgy működik, hogyha az ember a saját, tehát az Isten szabad akaratot adott az embernek arra, hogy ezt nevezi Szent Pál keresztény szabadságnak, hogy döntsön, hogy ezen az úton megy, vagy azon az úton megy.
De bocsánat, mégis azt mondtad, hogy apád nem lenne...
Amikor
valószínűleg nem hívta
Marci,
a sátánra.
Nem az ellenzékiség. Amikor az ember ártó szellemeket...
Apád nem lenne Orbán kritikus ember, nem hívta volna ki a sátán haragját?
Nem tudhatjuk, nem az a baj, hogy Orbán kritikus, hanem az, hogy behívta az életébe azt a nevezzük démoni erőt, amelyik őt el akarja pusztítani, és azáltal,
de hogy azzal, hogy kritizálja a rendszer.
Nem azzal, hogy kritizálja, de hogy azzal, hogy
akkor
kritizálja a rendszer.
Nem értem.
Nem, azzal, hogy ez a vehemens, a gyűlölet is valamilyen fajta démonizáltság. Gyűlölet talán nincs benne, van benne egyfajta sértettség.
De akkor Zsolt, akkor mivel vívta ki a sátán haragját édesapád?
Nem tudjuk, hogy mivel, lehet, hogy nem vívta ki, lehet, hogy valamikor, valamit.
Az hát ember... ha nem vívta ki, akkor most Marci, már miért lehet azt kimondani,
egy mondatot,
vétlen ebben a kérdésben.
Ebben a kérdésben persze, hogy teljesen vétlen, de az ember nem a sátán haragját vívta ki. Mondok neked egy példát, ami most meg fognak rökönyödni a nézők, vagy nem, amikor az ember kiveri a farkát, akkor abban az úgynevezett posztkoitális, ugye Schopenhauer ördög kacajnak nevezte azt a nagyon rövid időszakot, amikor a szexuális aktus után az emberben, a férfiban van egyfajta kitisztulás, angolul post-nut clarity egyébként ennek egy ilyen slang kifejezése, és azért nevezte Schopenhauer ördögkacajnak, mert azt mondja, hogy ebben a pillanatban az ember rádöbben arra, hogy egy olyan késztetés vezérelte őt, amely késztetést egyáltalán nem érdekli az ő érzelmi, szellemi jóléte, egészsége. Ezért ördögkacaj. Vagyis akkor, amikor átadjuk magunkat ennek az impulzusnak úgy, hogy nem valakivel, akit szeretünk, szerelmesek vagyunk, együtt vagyunk vele, beengedjük Istent, Jézust a kapcsolatba, és egy szeretetteljes, akár gyereknemzés céljából, de egyáltalán csak az összeolvadás, az együttlét céljából van, hanem egyfajta ösztönnek a öncélú és önző ösztönnek a kielégülése, az bizony egy nagyon jó bejárata a sátáni erők számára. Én nem gondolom, hogy apám ezt csinálta, de rengeteg hely van, ahol kaput nyitunk a szellemvilágba, ahol gonosz erőket beengedünk olyan dolgokkal, amik egyébként a mindennapjaink részei, amikor valaki mondjuk kábítószerezik, az is egy kiváló példa erre. Vagy amikor megveri a feleségét. Rengeteg olyan eset van, amikor démoni erőket engedünk be az életünkbe. De nem is kell mondom, hogy ilyen feleségverés legyen, hanem egyszerűen olyan dolgokat csinálunk, ami az isteni természetünkkel nem összeegyeztethető. Imádják a rossz erőket kihasználni, és akkor beférkőznek, és folyamatosan ők is tudnak hergelni minket arra, hogy menjünk előre és csináljuk, és azt hisszük, hogy ez jó, és ez lehet bármi. Ez lehet Orbán kritika, de lehet bármilyen kritika, de akármi. Menjünk előre és csináljuk, és ne gondolkodjunk igazából. És ezek az erők bizony az életünkben azért vannak, mert el akarják pusztítani az embert és az emberiséget, mert az emberiség az Isten legfőbb teremtménye, és a sátán mindig is Isten helyére szeretne ülni, és elpusztítani az ő teremtményét.
Őszinte leszek, a önkielégítés, mint a sátáni erők elszabadítása kínálta analógiának a feldolgozása, nekem még időt fog igénybe venni. Pláne, hogy ez édesapád megveretésével kapcsolatban milyen összefüggéseket mutat. Szóval ennek a mélységéhez kérek még időt, és azt, hogy mondjuk, hogy gyere vissza egy másik alkalommal, és beszéljük át ennek a folyamányát. Rengeteg kérdésem lett volna még hozzá, de részben kezdődik a tüntetés, tehát emiatt is váltanunk kell. Jeszenszki Zsolt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt voltál, gyere majd máskor is, minden jót neked.
Köszönöm.